Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Az e-heti vétónak a központi kérdése az volt, hogy igazából mind múlik, hogy egy ország normális vagy sem, hogy néz ki egy normális ország. Ha esetleg nem láttátok volna azt az adást, akkor javaslom, hogy a hétvégén mindenképpen pótoljátok majd be ezután a videó után. Azt szerintem egészen biztos, hogy egy normális országhoz szükség van az egyetemértés jogának a gyakorlására, vagyis arra, hogy a legfontosabb kérdésekben képesek legyünk megfogalmazni a véleményünket, adott esetben ütköztetni egymással, és erről a nyilvánosságban, illetve a különböző képviseleti intézményekben intenzív és mélyreható vita zajlódhasson. Adott esetben, ha kell, akár tüntetést lehessen szervezni, adott esetben, ha kell, akkor mozgalmat, pártot és így tovább lehessen szervezni, vagyis, hogy egy társadalom képes legyen a legfontosabb konfliktusairól az egyetemértés jogát fenntartva is vitatkozni. De legalább ennyire fontos egy normális országhoz az, hogy legyenek nemzeti konszenzusaink. És itt válik nehézé a kérdés, hiszen ki dönti el, hogy mi számít nemzeti konszenzusnak. Nagyon összetett lenne a kérdés, és nem is mennék vállalkozni a megválaszolására. Egy azonban biztos, ebben az országban 1956 ténye és megítélése oldalakon átívelően az elismerésre által övezett. Nem kérdés, hogy az 56-ban harcoló és ott halálukat lelő hősökre hősökként emlékezünk, és 56 szentsége ennek az országnak, és így is gondolunk rá, gyakorlatilag a rendszerváltás előttől, de a rendszerváltás után már nyíltan is. Nagyon fontos, hogy ebben az országban a politikai jobboldal a rendszerváltás követően nagyon erősen képes volt az emlékezet politikáját alapozni 56 örökségére. Gyakorlatilag legfontosabb 56-ra emlékező megmozdulások mindegyike valamilyen módon a politikai jobboldalhoz kötődik. Nem láttunk olyat például, hogy az MSZP nagy arányú tüntetés tudott volna szervezni, ahol például 56-os hősök szólaltak volna föl. Nem láttunk olyat, hogy akár bármilyen balliberális oldalhoz tartozóan nagy számban 56-os hősök megjelentek volna és hitettettek volna az adott formáció mellett. A Fidesz el tudta ezt érni, és nagyon meghatározó szerepe volt annak, hogy egy ilyen emlékezett politikai örökséget épített ki magának, abban, hogy 2010-ben aztán végül 2/3 vett át az országot. Valahol persze furcsa, hogy az egyik leginkább baloldali forradalmunkat, amely azért mégiscsak valamilyen módon a munkás önrendelkezésért szerveződött, szóval, hogy ebben képes volt a politikai jobboldal ilyen komoly gólokat lőni, ilyen komoly téteket emelni és pozíciókat kialakítani, de hát ez a magyar politika sajátossága, ezzel élünk együtt. Emiatt van jelentősége annak, hogy Orbán Balázs mit mondott 56-tal kapcsolatban a Mandiner műsorában. Lehet persze úgy értékelni, hogy ez pusztán csak egy elszólás, és 56-ot nyilvánvalóan Orbán Balázs sem gondolja, hogy bármilyen módon lényegtelenítani lehetne Ukrajna álláspontja kapcsán az orosz beavatkozásra adott reakcióval. De mégis ez a mondata, amit Orbán Balázs ott megfogalmazott, valószínűleg túlmutat önmaga jelentőségén, és pláne túlmutat önmaga jelentőségén akkor, amikor kevesebb, mint egy hónapnyira vagyunk az október 23-ai évfordulótól, amikor nyilvánvalóan az összes politikai formáció birtokba fogja venni Budapest utcáit, adott esetben Budapesten kívül is majd különböző megemlékezéseket fog majd szervezni. Szóval, hogy újra tétje lesz annak, hogy ki hova pozíciálja ki, milyen elemét emeli ki 56-nak, október 23-ára emlékezve. Szóval ezek a dilemmák, amelyek megfogalmazottak bennünk, amikor úgy döntöttünk, hogy egy rendkívüli adást szentelünk ennek a témának, és szerencsére kiváló szakértőket tudtunk meghívni ma estére, hogy minél alaposabban és minél átfogóbban tudjuk tárgyalni ezt a dilemmát. Elfogadta meghívásunkat Ruf Bálint, a Partizán politikai elemzője, szervusz! Magyari Péter válaszolnál újságírója, szervusz! És Dúl Szabolcs újságíró, szervusz! No, mielőtt rátérünk Orbán Balázs személyére, illetve mielőtt rátérünk az egész nyilatkozatnak a tárgyalására, szerintem fontos lenne, hogy nem csak egy soundbite szintjén, hanem egy kicsit hosszabban hallgassuk meg közösen, hogy pontosan mit is mondott Orbán Balázs, mert a méltányosság ezt mindenképpen megkívánja, akkor is, hogyha adott esetben éles véleményünk alakul ki az által elmondottakról. Mindenképpen próbáljunk meg ebben tenni egy kísérletet, hogy az eredeti kontextusát is ismertetve hallgassuk meg Orbán Balázs mondatait. Ez következik most, és akkor utána pedig neki kezdünk a kitárgyalásnak.
Na de, hát Pressman mondott néhány dolgot, amit már korábban is mondott, van ez a szerintem nagyon-nagyon rossz hízú 1956-ozást, majd valamikor, hogyha lesz egyszer egy Oroszország adásunk, majd akkor erről beszéljünk, de benne mindig hány ingert kelt, hogyha az az ország, aki hozott egy stratégiai döntést 56-ban, ugye a magyar felkelés nem kimondottan fontos, az beszél 56 nemzetéről, meg az teszi ebbe a kontextusba a magyar-orosz kapcsolatokat. Mindegy. Volt pár dolog, amit mondott
róla.
Már.
Szerintem ez egy fontos dolog.
Jó, akkor beszéljünk róla.
Ami szerintem nyilvánvaló, hogy ugye mi pont 56 miatt visszük azt a politikát, amit viszünk. És ugye mi nyilvánosan nem mondjuk el a véleményünket Ukrajna meg Zelenszkij elnök döntéséről az elmúlt 2,5 évben. hogy amit csináltak a háború ügyében. Vagy nagyon finoman fogalmazunk, és tényleg azért fogalmazunk finoman, mert minden országnak megvan a joga, hogy, hogy saját maga döntse saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget, de pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert 56-ban
az lett, ami lett.
Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.
Az, ami Ukrajnában történik 2,5 éve, bennem kérdéseket vett fel azzal kapcsolatban, hogy jobb lett volna egyébként, hogy jöttek volna az amcsik segíteni, de ez egy zárójeles megjegyzés.
Hát harmadik világháború lett volna.
Ja.
Tehát... érdekes kérdés, de az biztos, hogy egy harmadik világháború tört volna ki Magyarország területén. Lehet, hogy megnyertük volna, lehet, hogy nem, lehet, hogy a szomszédos országok velünk lettek volna, lehet, hogy ellenünk.
Az is nagyon könnyen lehet, hogy nem. Igen.
Tehát lehet, hogy akkor egy nukleáris háború lett volna, lehet, hogy nem, fene tudja.
Voltak még ilyen panelek arról, hogy a magyar kormány
lehet, által kézi évtizedekig tartó konfliktusokban lettünk volna.
Az is lehet.
Hát lehet, hogy több kérdésünk lesz szerintem a teljes beszélgetés részletet megtekintve, mint csak arra az egy részletre hagyatkozva, de most már átadom a szót meghívott vendégeinknek. Szóval ki mit gondol a felvételről? Szabolcs.
Nagyon hasznos volt végignézni a bővebb kontextusát, sőt én az egész adást végignéztem, és az egész eset ismertetéséhez ez azért, vagy megértéséhez ez azért fontos, ugyanis itt egy nagyon könnyed környezetben volt Orbán Balázs. Ugyanis mielőtt egyébként ez a kis párbeszéd elhangzott volna, előtte érdemes visszanézni, a műsorvezető, vagy műsorvezető társ, mert nem teljesen tiszta nekem a műfaja ennek a beszélgetésnek, mert mintha mindketten házigazdák lennének, eljátszották az meg nem valósult Magyar Péter Orbán Balázs vitát. Tehát Kohán Mátyás előtte éppen Magyar Pétert parodizálja, és olyan témákat hoz szóba, amit Magyar Péter is mondjuk szóba hozna. Tehát ez azért fontos, vagy annyiban fontos, hogy itt egy olyan párbeszéd volt, ahol tényleg, ha lehet ilyet mondani, Orbán Balázs el tudott lazulni, beszélhetett a saját gondolatairól, és még egy megjegyzés, hogy ez nem egy élő felvétel volt. Tehát nem arról volt szó, hogy élő egyenes adásban a miniszterelnök politikai igazgatóját kérdezik, és most csak önöknek majd feltárjuk az ő véleményét az orosz-ukrán háborúról, hanem ez egy előre rögzített konzerv anyag volt, amelyet így kiadtak, és senkiben nem is szólalt meg az a fajta politikai vészcsengő, ami azért a nagyon, eddig legalábbis nagyon központosított Fidesz politikai kommunikációra jellemző volt, hogy ilyen mondatokat azért jobb kivágni, vagy nem kiengedni.
Magyari Péter?
Itt látszik, hogy mennyire nehéz a Fidesz új kommunikációs politikája, amit állítólag Orbán Viktor Köcsén hivatalosan is meghirdetett, de azért lehet erről hallani pecskákat, hogy bele kell állni, oda kell menni, le kell játszani a vitákat, és nem csak a központ által előírt szlogeneket mondani, hanem egy kis autonómiája lesz a fideszes médiának, hogy több hangon lehessen ugyanazt mondani, és igazából az a kemény gyerek, az a vagány srác, aki oda megy és vállalja a vitát, mint ahogy Lázár János is Facebookon csetel a Magyar Péterrel, teljes közönség előtt, és Orbán Balázs, aki hát maga a nagy nemzetstratégia megbízott szerzője, ő is beleáll, hát meghívja ő is a Magyar Pétert a tévébe vitatkozni. Oda megyünk és lejátszunk, megmondta Orbán Viktor, hogy aki nem véres, az nem harcolt, hát megcsináljuk, és pláne kísérletezünk, hogy szóval most nagyon érzékletesen mesélte az egész helyzettel a saját médiánkban. De hát ez nem megy, hogyha az embernek nincsen esze hozzá egyrészt, másrészt nincs felkészültsége és rutinja. Tehát nem lehet...
Nagyot mondani sikerült?
Hát inkább hülyeséget mondani, totális hülyeséget mondani sikerült. amin egyébként az is látszik, hogy mennyire nem tud mit kezdeni a kormány oldal, a Fidesz, azzal a problémával, amit egyébként nagyon sokan vetettek fel ezzel az 56-os párhuzam problémával, ha magyarok ellenállhattak és hősök voltak, akkor az ukránok miért nem állhatnak ellen, és miért nem lehetnek hősök. A litván külügyminisztertől kezdve a múlt héten a budapesti amerikai nagykövetig ezt nagyon sokan mondták el. És itt látszik, hogy erre egyszerűen nem gyártott le választ a propaganda osztály. És lehet, hogy azért nem gyártott le választ, mert egyszerűen nincs jó válasz rá. És ez a fajta ilyen kísérletező kedvű, megpróbálom megmagyarázni úgy, hogy utólag magam sem hiszem el, amit mondtam, legalábbis most ezt kommunikálja Orbán Balázs, hát ez azt mutatja, hogy sajnos erre nincs válasz.
Bálint.
Szóval van egy nagyon jó kifejezés erre a politikában, ógörög eredetű a hübrisznek hívják, és a magyarul nincs igazából jó kifejezés, hát talán a gőg, elbizonyodottság, de inkább a hübrisz, mint kifejezés azt jelenti, ezt. Tehát amikor azt gondolja valaki, hogy mindent tud, mindent lehet, mindenhez értek, minden megy, vizen járok, és akkor ez történik. És amit mondasz, szerintem nem ez, tehát nem teljesen ez van, hanem az van, hogy van egy összezárt, 14 éve kormányzó Fidesz elit, akik azt gondolják, hogy egy ötdimenziós háborúban vívják a nem tudom, transzatlanti vókokkal a világért a harcot. Egyedüli ilyen non-genderes helyen ülnek és innen harcolnak Amerikában és nem tudom, a Távol-Keleten és mind a Csádban, egyszerre több helyen. Ezek a dolgok, ezek mennek amúgy is. És mi történik itt? Hogy hol ülnek? Volt egy hotel a Tasvezér utcában, amit aztán az MCC, addig, ameddig, aminek a Orbán Balázs a vezetője, és aminek az egyik úgy lett pénze, hogy volt az MCC sokáig, de az MCC-t a magyar kormány kb. Átvette, vagy megvette, és adott neki körülbelül 300 milliárd forintnyi egyiket a nyugdíjvagyomból megmaradt, amit elkopoztak részvénycsomagot, aminek van minden évben egy elég komoly hozoma, és ők megvették ezt a szállodát 5 évre, amit átrakítottak az MCC-nek a központjába, amiben ott ülnek ketten, két jól fésült ember, és beszélgetnek a világpolitika folyamatáiról, öt dimenzióban, és akkor történik az, ez. És hát ugye ez, hát, hogy mondjam, ezt nem lehet megvédeni, mindegyik részrevétetetlen, egyszerűen az történik, hogy ők annyira azt hiszik, hogy ők, ugye, ha nagyon hasonló ez, amikor semmilyen Zsolt belerőlök az RTL kamerájában, amikor valaki megkérdezi, hogy mi van a kórházi légkondicionálnak, ugyanez. Hát ja, hát én a felekekbe járok. És ugye, ami egy gondolat csak Orbán Balázshoz, ami szintén ezt a hübriszt mutatja meg, ugye ő rá van bízva több dolog a kormányban. Az egyik az, ez egész tudásipart, amiben valahogy kitalálják azt, hogy az öt dimenziót, hogyan lehet ezt a posztfasizmust lefordítani tudásiparra, erre közpénzből, még egyszer, közpénz 100 milliárdokból építettek fel, én most már szinte minden magyar városban, sőt Erdélyben, sőt a felvidéken lévő oktatási rendszer, ez az MCC, ami egy ilyen janicsárképző, vagy hát most ez a rossz kifejezés, de talán inkább az, hogy a Fidesznek a szellemi hódudvarát megépítő valami, ez az egyik feladata a sok közül, de van egy másik feladata, hogy az amerikai elnök választásban innen Magyarországról mondjuk meg, hogy mi történik. Ezek a feladatai. Most akkor neki az 56, hát ez micsoda?
Amúgy csak az MCC hatékonyságához, tehát hogy Pécset, vagy mit a Debrecenben, a különböző ingatlanokat vásároltak, és ahol már évek óta, nem tudom, kitérett oktatási tevékenységnek kéne zajlódnia, kb. Semmi nincs. Te akartál szólni valamit, Szabi?
Mielőtt egyébként így nagyon elkanyarodnánk magától a kijelentéstől, vagy hübrisztől, szerintem úgy lehet tetten érni ezt, hogy itt valójában egy békepárti narratívában kezdtek el beszélgetni. Tehát a fideszes fül azért nem hall ki rögtön ebből a kijelentésből valami vészjóslót, mert hát békét szeretne. A Fidesz, erről van szó. És az, hogy ez a Fidesznek a szuverenitásvédelmi narratívájával, amit évek óta építenek, hogy Orbán Viktor megvéd mindentől mindenkit, ezzel élesen szembe megy, ezt valahogy nem hallotta ki sem Orbán Balázs, amikor kiejtette a száján, sem Kohán Mátyás, sem pedig senki, aki ezt meghallgatta.
Bocs, csak egy gondolat, tehát hogy ugye Orbán Viktor azért lett a magyar rendszerváltás hőse, mert a Nagy Imre újratemetésének ünnepén felment a színpadra, és azt mondta, hogy menjenek a szovjet csapatok el ebből az országból. És azt ő úgy folytatta le, a Fidesz maga, a saját maga is, hogy ő egy kézzel kiűzte a szovjet csapatokat Magyarországról. Eltelik elég sok idő, és akkor az jön elő, hogy igazából, hát ez az egész 56 igazából micsoda egy butaság lehetett volna, vagy mennyi ember halt volna meg benne, és ugye ezt nem tudod megmagyarázni, tehát nem, a fideszes fül nem ezt nem, nem, azt nem érti, hogy basszus, hogy ő, az az imidzsünk, hogy mi vagyunk az 56-os problémáknak az, az örökösei, mi vagyunk a, az utcai harcosok, és bocs, Marci, mondtál egy valamit, amit muszáj egy kicsit beleszólnom, Göncz Árpád 56-os hős volt, és a köztársaság elnöke volt két cikloson keresztül, lehet, hogy a Fidesz ki akarja őt radírozni, meg a kultusz filmekben egy ilyen szenilis vélemberként ábrázolja, de mégis volt egy olyan konszenzus 90-ben, hogy olyan ember legyen a köztársaságnak az első elnöke, aki valóban börtön viselt volt azért, mert 56-ban forradalmárként viseltetett, és amikor volt egy konszenzus, és hogy akkor voltak a bal vagy liberális oldalnak is egy olyan konszenzus, hogy ennek az embernek kell lennie a köztársaság elnöknek, őt már ugye ki akarja radírozni már ugye az Orbán elnökhez, de mégiscsak volt. És akkor Őrsi László nem is beszélve, aki a parlamenti képviselő volt, bocsánat.
Nagyon kicsit belekötve ebbe a konszenzus hangulatba. Orbán Balázs gondolhatott volna akár arra is, hogy ember, aki utoljára választásra megverte Orbán Viktort, az apró családból, az apró család kastélyából irányította a kampányát. Végignézte Orbán Viktor, hogy Horn Gyula a kétharmados többséggel győz, az ember, aki
ott volt
a 1950, aki fegyvert fogott, csak nem azon az oldalon.
Igen.
Tehát egyrészt lehet az Orbán Balázsnak egy olyan tételezése, hogy jó, persze nem illik erről beszélni, de én laza csávó vagyok.
Nincsenek tabuk.
Nincsenek tabuk, mondjuk ki, azt nagyon csúnyán elvesztettük, és sok hullát nem érte meg. Lehet az is, hogy végignézte azokat a legutóbbi felméréseket, amiket az Európai Unióban arról készítettek, hogy az volt a kérdés, hogy te fegyvert fognál-e, hogyha a hazád ezt kívánja tőled. Egyetlen egy EU-s tagállamon, ahol 50%-nál többen mondták azt, hogy igen, Finnország. Az a mai fiatal, ugye a fiatalok körében kell újabb népszerűséget szerezünk, mert a korfa alapján itt most egy kicsit botlani látszott a Fidesz legutóbb. Hát akkor igen, akkor üzeljük a fiataloknak, hogy nem kell. Most parodizálom egy kicsit a dolgot, de hogy mi okozhatja a hübriszt a mögött egyébként, ilyen végig gond, tehát én nem azt akarom mondani, hogy ő be akarta mondani, hogy 56 értelmetlen. Valószínűleg ezt nem akarta bemondani. De az, hogy ezről egyáltalán ilyen lazán tud önmagában gondolkodni, és utána kontrollálatlanul ezeket a gondolatokat kiejteni a száján, abban ez a fajta cinizmus akár benne is lehet.
Akkor is vitázzak veled, miért van arra szüksége neki, hogy az MCC-nek a nem tudom milyen podcast stúdiójában stratégiai, nem tudom,
részleg
nevű műsort gyártson, amiben...
Hát, hogy mondott a Péter, ki voltad az UKSZ, hogy aztán influencer politikát kell folytatni.
Oké, de érted, szóval, hogy de én értem, de érted, de hogy az ország szempontjában jó van valaki, akinek nincsen választott tisztsége, és ugye a politikai igazgatója, miért van erre szükség neki, hogy...
Ki nem kényszerített hibát,
ezt akarom mondani, hogy érted, hogy olyan dologba ment bele, hogy ezen a héten arra kellett volna szólnia mindennek, hogy Orbán Viktor, ugye Orbán Balázsnak a stratégiai, nem tudom, tervezés alapján végre megszülte a nagy tervét, amivel átalakítja öt dimenzióba a világot, plusz ugye kijön a Fideszes Indexen a Magyar Péternek a volt barátnőjének az interjúja, és erről kellett volna mindennek szólnia.
És ne is szólj annyira előre, mert szerintem egy fontos kérdés, és erről mindjárt beszélünk, majd egy pillanatra tekerjem odáig vissza, hogy emlékezett politikai szempontból szerintetek ez tényleg ütötte bármilyen lyukat érdemben a jobb oldal hajóján. Tehát, hogy valóban van-e akkora meglövöttsége a fideszes, nem tudom én, hatalmi gépezetnek, mint amit egyébként állít az ellenzék, illetve állít a média?
Ha eljut a fideszes publikumhoz, ugye én tegnap is néztem, hogy mennyire számolnak be mondjuk a kormányhoz közel álló médiában erről az ügyről, nyilván visszafogottan, azzal, hogy Orbán Viktor is beszállt ebbe a történetbe, és hát a Kossuth Rádióban,
mélyadásban.
Inkább úgy fogalmaznék, és akivel egyébként beszéltem, Fideszből ő is egyet értett vele, hogy ez inkább Orbán Viktornak volt egy személyes érdeke, hogy ő maga tisztázza a pozícióját.
Bár, bocsáss meg, tisztázza a pozícióját, vagy használja arra, hogy Orbán Balázst helyre tegye, esetleg más típusú konfliktusokat is ezzel elrendezzen?
Amit kevésbé ért mondjuk ez a fideszes közeg, és azért tudom, mert beszéltem csütörtökön is pár emberrel, az az, hogy amikor elindul ez a lavina, akkor Orbán Balázs miért nem kér bocsánatot, miért nem azt a stratégiát választja, hogy ő maga elismeri, hogy hiba, elnézést, és így tovább, és így tovább. Ugyanis azzal, hogy ez az ügy napirenden volt csütörtökön, pénteken a miniszterelnök jelzi hibának, majd utána péntek délben Orbán Balázs, aki egyébként ott ül mellette éppen Macedóniában, vagy Észak-Macedóniában, kijelenti, hogy ja igen, elnézést, ha esetleg valakit megbántott, akkor ezt attól bocsánatot kér, és ez tényleg hiba volt. Így ennek a sorrendje nem hasznos a Fidesz számára, mert eszkalálta ezt a dolgot, és Orbán Viktornak is be kellett
szállnia. Ez a harmadik nyilatkozata volt igazából Orbán Balázsnak az ügyel kapcsolatban, sőt a három nyilatkozat közé még a macedón látogatásukról is befért egy-két poszt. Először valójában így nyilatkozott erről: a háborús propaganda sajtó vonatán nincs megállás, Magyarország álláspontja világos, nem látjuk értelmét a több mint 2,5 éve zajló ukrán-orosz háborúnak, amiben több százezer ember meghalt, több százezer négyzetkilométer terület elveszett, és egy ország megsemmisült, hogy miért? A semmiért.
Hát ő ezt akarta mondani, de nem így sikerült.
Bocsánat, egy csak gondolat, ugye ő még a korábbi köcsei direktívában volt ilyenkor, hogyha valaki támad, akkor meg kell hosszabbítani akkor ugye Bicskéig, és akkor jobban bele kell állni. De bocsánat, válaszolva a kérdésedre, szerintem nagyon más a helyzet akkor, amikor van kihívója valakinek egy ilyen hibába. Sokszor beszéltük erről, most nem is fog magamat újra ismételni, hogy egy politikai hiba akkor hiba, ha valaki ezt ki tudja használni. Ha nincsen kihívó, akkor ezek így belemennek így a semmibe. Ha van kihívó, akkor ezt lehet fenntartani. És szerintem nagyon hasonló ez az ügy, tudom én, majd fogunk erről beszélgetni, mint a Novák ügy, mert pontosan egy még mélyebb szintre megy a Fidesz mitológiába, mert a család ugye az már akkor jött be, amikor már elkezdtek családot alapítani a fideszes politikusok, de előtte a Ménesi úton ez volt az összekötő kapocs, hogy ott váltak még az örökösei.
Ugyanakkor vele, bocs, és Péter, hozzád fordulok, úgy folytatja Orbán Balázs, vagy így fejezi be: a háborúnak nem szabadott volna elkezdődnie, illetve diplomáciai úton mielőbb véget kellett volna vetni neki, mindenki sokkal jobban járt volna. Hogyha méltányosak vagyunk Orbán Balázzsal szemben, nem lehet feltételezni, hogy ő valójában tényleg arra utalt, hogy egyébként a háborús eszkalációt, a fegyveres konfliktust minden körülmények között kerülni kell, az a nemzeti érdek, és ilyen értelemben, bár nyilvánvalóan 56 szellemiségét nem szabad megtagadni, a hősök áldozatviselésért a mai napig felelősséggel tartozunk és becsben kell tartanunk, de reálpolitikai szempontból nézve az a tanulság, hogy egész egyszerűen tudatában kell lennünk annak, hogy mit tudunk a mi fegyvereinkkel, embererőnkkel és így tovább létrehozni, és mérlegelni kell, hogy milyen áldozat az, ami megéri, és milyen áldozat az, ami nem.
Én el tudom képzelni, hogy erre gondolt valójában. Tehát én ezt meg tudom adni ennek a feltételezését, mint ahogy meg lehet adni annak a feltételezését, hogy ennél az asztalnál Márki-Zay Péter nem arra gondolt, hogy ő mindenképpen magyar katonákat akar küldeni Ukrajnába. Meg tudom adni annak a feltételezését, hogy Gyurcsány Ferenc Öszödön nem arra gondolt, hogy a hazája prostituált. Csomó ilyen helyzet van a politikában. Meg tudom adni a feltételezését, hogy Armin Laschet, annak idején, aki a CDU-nak kancellár jelöltje volt, nem az emberek nyomorán nevetkelt az árvíz idején, amikor egy híres videófelvétel készült, és sokak szerint ez a CDU választási győzelmébe került, vagy ez is számított. Tehát el lehet csúszni nagyon apró dolgokon. Még az is lehet, hogy az amerikai elnökválasztás azon fog múlni, hogy az egyik előtt a vitában arról beszélt, hogy megeszik a cicákat.
Kutyákat is.
Nem beszélve a kutyákról. Szóval, hogy de hát a politika egy ilyen világ, és egyre inkább ilyen világ egyébként, hogy tehát egyre inkább olyan világ, aminek a színházhoz, az előadáshoz több köze van, mint az egyébként a mélyebb tartalomhoz. Itt senki nem arról beszélt az utóbbi időben egyébként, hogy pontosan mit is követelt Zelenszkijtől Oroszország, vagy Zelenszkijtől követelte egyáltalán bármit konkrétan Oroszország. Amire azt tudta volna mondani egyébként az ukrán elnök akkor, hogy ezt és ezt megteszem, akkor megakadályozom el a háborút. Mert ha nagyon komolyan vennénk ezt a beszélgetést, akkor ezen kellene gondolkodnunk.
Tehát azt mondod, hogy ha az árnyaltság és a méltányosság követelményeit szeretné a Fidesz, ha gyakorolnák vele szemben, akkor az azért szükséges lenne az, hogy ezt mondjuk ő maga is saját magára ellenfeleivel, politikai ellenfeleivel szemben hasonlóképpen komolyan vegye?
Persze, de hát ez része a teljes magyar politikai kultúrának. Szóval én a Kövér László köteles beszédéről, amivel hozzájárulhatott a Gyurcsányék győzelméhez 2006-ban, arról se gondolom azt, hogy akkor ott Kövér László azt gondolta, hogy aki nem fideszes, az akassza fel magát. Mert most ebben már mondja ilyesmiket, hogy lehet, hogy tényleg komolyan gondolta. De én akkor például ezt nem feltételeztem róla, és hát ugyanígy, amit a legutóbbi 22-es kampányban ilyen kiemelt negyedmondatokkal csináltak, irgalmatlan pénzből terjesztve az interneten, hát azután az a legkevesebb, hogy ennek következménye kell, hogy legyen, és még fél mondattal az eredeti kérdésre visszareagálva, hogy szerintem Orbán ezt azért mondta ennyire súlyosan ki, hogy ez hiba volt, mert valamit az Orbán Balázsra most kezdenie kell, és én azt gondolom, hogy a közszolgálati egyetemi funkciója bánhatja ezt a sztorit, és hogy mielőtt onnan leveszik, azért meg kellett dorgálni.
Na akkor bocsánat, egy pillanatra nézzük meg, mert ez a bejátszás is megvan a birtokunkban természetesen, hogy hogyan is nézett ki ez a korrekció, ezt akkor most tekintsük meg, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Magyarországon is azt látom, hogy vannak a háborúpártiak, hogy ezek tipikusan a baloldalon található politikusok, és vannak a békepártiak, azok a jobboldaliak, vagy a mi oldalunkon található politikusok közötti vita is egyre élesebb. Most legutóbb már látom, hogy sikerült belekeverni az 1956-os forradalomnak az ügyét is ebbe a háború-béke vitába. Nekünk is észnél kell lenni, tehát ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget nem szabad hagyni a saját álláspontunkat illetően. Most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalomnak a talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hősök, és ezért a háború és béke vitájában nem beemelni kell a magyar történelem számunkra a szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, mint az 1956 és az 56-os hősök, hanem inkább távol kell tőle tartani. Tehát nem szeretném, hogyha az ukrán-orosz háború árnyéka rávetődne az 1956-os szabadságharcosoknak az emlékére, akiknek hálával tartozunk, és az ő dicsőségüket kell inkább napirenden tartanunk, mert ahol nem felejtik el a hősöket, ott új hősök is születhetnek. Nincs nekem kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem. Én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a Korvin közben. De minden esetre figyelnünk kell arra, hogy a háború és békéről szóló nemzetközi viták, mikor megérkeznek Magyarországra, ne tereljék féle, ne rombolják le, ne siklassák ki az egyébként fontos belpolitikai értelmes vitákat.
Ugye magában az is csodálatos, hogy miért kerülhetne sor még egyszer egyébként a Korvin közben bármifajta háborús helyzetre? És láthatóan Orbán is, mint hogy egy pillanatra belegondolna abba, hogy hát akkor esetleg fölmerül az a kérdés, hogy az oroszok visszajöhetnének ebbe az országba. De vissza akarom csak oda tekerni egy pillanatra, hogy a Péterrel való beszélgetésben az rajzolódott ki, hogy hát itt a méltányosság deficit esetleg joggal fölvethető a Fidesz részéről a nem fideszes nyilvánossággal szemben. De hát közben Orbán Viktor úgy indítja ezt a hibaként elismert nyilatkozatról szóló gondolatfutamát, hogy megint háborúpártnak nevezi azt az ellenzéket, ami teljesen nyilvánvalóan nem háborúpárti. Ez egy olyan dihotómia, ami egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy innentől kezdve valószínűleg nagyon megnehezíti azt, hogy bármifajta, nem tudom én, baklövésnek, hibának, vagy szóval egy ilyen, nem tudom én, botlásnak lehessen értékelni Orbán Balázs nyilatkozását. Tessék.
Ennek az a lényege, és tudom, én állandóan a narratívákkal jövök, egyik kedvenc vesszőparipám, de hogy a Fidesz ezt az egész megnyilatkozást és a keretezést ebbe a háború és béke narratívájában szeretné tartani. És abba szeretné mondani, hogy Orbán Balázs itt a béke mellett szónokolt, az, hogy Magyarország és magyar kormány számára és Orbán Viktor számára, mindenki számára a béke a legfontosabb, amit megteremtenek bármi áron. Ebbe a narratívába akarja ezt beilleszteni, és ez a fideszes szavazóknak, a tábornak szólt, hogy hát már megint a háborúpártiak támadják ezeket a mondatokat, ami hiba volt, mert hát félreérthetően fogalmazott. A probléma, a politikai probléma az viszont az, hogy a Fidesz ezzel egy időben egy szuverenitásvédelmi narratívát is felépített és futtat, és azt viszont telébe vágja ez a kifejezés. És itt, ha beszélünk rövid távú, meg hosszú távú károkról, amit a Fidesz elszenvedett, mert beszéltünk róla, hogy mik ezek, a rövid távú kár, amit már most a Fidesz elszenvedett, az az, hogy lesöpört minden mást a napirendről, és erről beszélünk. A hosszú távú kár, ami, hát itt jön majd az ellenfél a képbe, az pedig az, hogy ezek után, ha Orbán Balázs marad a helyén, és megyünk tovább ezt a hiba fölött szemet hunyva, hogyan fog a szuverenitásvédelemről beszélni? Mi lesz az október 23-ai beszédben? Mi lesz ezután, hogyha a szuverenitásvédelmi hivatal valamit lép? Ugyanis, és itt jön az, amit a Bálint mond, most már van egy ellenzék, egy nagyon erős ellenzéki párt, amelyik nem csak ölbetett kézzel nézi majd ezt, hanem különböző politikai eszközökkel ezt felerősít és ki fogja használni.
Bocs, hogyha már itt a tegnapi vétót promóztad be, köszönettel vettem, vagy vettük, de hogy azért 2009-ig Orbán Viktor azt gondolta, hogy aki 56-ról beszélve ennek az emlékét megsérti az, hogy halálos bűnt követ el, és aki csak egy kicsit közelebb lép az oroszokhoz, ugye Pincs, milyen kutya, Totó kutyát a ominózus házba, vagy gázszerződés, vagy Gyurcsány Ferenc oda repül, meg visszarepül, akkor az 50...
Totó kutyát mondjuk a fiatal nézőinknek, ugye Putyin elnöktől kapta Gyurcsány Ferenc akkor egy nála
miniszterelnök, amikor... Nem tőle kapta, hanem megsimogatta.
Megsimogatta, igen, nem.
Nem, az a Gyurcsány család kutyája volt, és Putyin házhoz ment, és lepacsizott a kis állattal.
Na látjátok, mindig csak érdemes volt, mert én sem vagyok teljesen tisztában vele. Bár...
Hát a Totó kutya és simogatáson túl, tehát hogy ő egy nagyon erős nyugati narratívát nyomott, pontosan az 56-ból kiindulva az egész mitológiája arra épült, hogy aki az oroszokkal picit is közelebb kerül, vagy fogadja a házába, az 56-ot köpi szembe, és lényegében hazavárulást követel. És ez 2009-ig, ez volt az Orbánnak a narratívája. Ott sokáig van egy nagyon érdekes, hogy mi volt 2009-ben, amikor ő Moszkvában volt, de ezt most...
Szentpéter,
bocsánat, ezt majd Péter biztos jobban tudja. Azóta ugye egészen az ukrán megtámadásig nem lehetett igazából erről így beszélni, mert oké, hogy barátkozik az oroszokkal, de hát jó, hát most akkor mindenféle szerződéseket költ meg, atomenergia, meg stb. És abban a pillanatban jött ez a kognitív diszonancia, hogy hogy lehet az, hogy akkor az oroszok megtámadják Ukrajnát, nekünk van egy 56-os emlékünk, ami mindenkiben él, bocsánat, van egy 48-as emlékünk is, 1848-as, ugye erről is lehet beszélni, akkor a szuverenitásunk, miért fogtunk fegyvert az egyébként kellemes Habsburg birodalom ellen, és mit képzeltünk magunk, hogy mit fog történni, akkor majd, hogy megnyerjük a függetlenségi háborút, de ezt lehet ezt még tovább is menni, akár az egész magyar történelemre rávetítve, szegény Szent Istvánig is, de hogy ez most hagyjuk ezt a részét, mert te vagy a történész, de hogy ezt nem lehet azóta sem megmagyarázni. Tehát ezt nem tudják megmagyarázni, nem tudják. És ugye ehelyett azt csinálják, hogy letekerték 56-ot, ugye 56 igazából most már nem egy olyan elképesztő ünnep, mint korábban volt, nem az mondja Orbán Viktor, a lyukas magyar zászló előtt szidalmaz, hanem és néha csak azt mondja, hogy igen, hogy korábban Moszkva, most már Brüsszel ellen harcolok, ez a maximum, amit ki tud ebből hozni, mert nem tud beleférni ebbe a narratívába. És arra próbálta szocializálni a saját táborát, hogy 56 igazából az úgy kicsit úgy el kell, ugye meghalt Wittner Mária, akkor még utoljára még volt egy valami kis mondás róla, de onnantól kezdve ezt le akarják tekerni. És, de mi a probléma? Az a probléma, hogy lehet, hogy a Fidesz szavazók, sőt, azt gondolom, hogy a magyar lakosság nagy része az orosz-ukrán háborúban egy nagyon speciális állásponton van, amiben nem azt gondolja, hogy feltétlenül, hogy a Putyin agressziót követte el ukránokkal szembe, de ha 56-ról van szó, akkor mindenkibe az iskolában megtanult és az átélt közös élmények jönnek előre, hogy mégiscsak azért ott pár száz ember fogott egy hatalmas birodalommal szembe fegyvert, és próbálta a hazáját megvédeni, vagy szuverénné tenni, és hány százezer ember ment el ebből a forradalomból aztán külföldre, és milyen megtorlások voltak, és ez mélyebb, mint az, amit próbálnak csinálni 14 éve, hogy szépen, finoman, lépésről lépésre, de nem téláról télára áthangolni az egyébként jobboldali Fidesz tábort arra, hogy igazából Putyin egy megmentője, és egy nagyon jó szövetséges az ötdimenziós csatában a vók ellen.
Itt. Hogyan értékeljétek, bocsássatok meg, és akkor nálad lesz a szó, Orbán Viktor kijelentését, tehát sem zsinór, vagy sem az, hogy hibaként apostrofálta Orbán Balázs kijelentését 56-tal kapcsolatban?
Nekem az a tippem, hogy részleges lefokozás fog bekövetkezni. Nem fog elengedni teljesen, nem jár úgy, mint a köztársasági elnök, vagy nem tudom, hogy emlékszünk-e még Mádi Lászlóra, meg 2010-es igen, a 2010-es kampányban az volt a hibája, hogy az ingatlanadó bevezetését és a svéd nyugdíjrendszer
indexálását
indexálását javasolja.
Kitöröltek utána.
Na, aki ilyet mond, azt tényleg kirúgják a Fideszben. Ez így jól mutatja, amit az előbb ez mondtam,
történt,
hogy mi a különbség a színház és a mélyebb dolgok között. Na, ő tényleg jó, aztán a Nemzeti Bankban igazgató lett, tehát... Na, szóval szerintem részleges lefokozás lesz a vége, tehát ennek szerintem azért lesz következménye, de nem a teljes megsemmisítés egyenlőre a cél. Nyilván folyamatosan mérik és szondázzák a ennek megfelelő fideszes háttérintézményekbe, és ennek megfelelően születik majd meg a végső döntés, mint mindig. Még egy nagyon kicsit akartam csatlakozni ahhoz, amit Bálint mondott. Egyrészt azt akartam mondani, hogy megpróbálja a magyar kormány szerintem azt előadni szovjet-orosz vonalon, ami tulajdonképpen organikus módon megteremtődött német vonalon. Tehát azért a mai Németország alatt azt lehet szeretni. Lehet példaként beszélni róla legitim módon a magyar közbeszédben, akár a magyar ellenzék is felszokta hozni, hogy ott bezzeg arányos a választási rendszer. Ott bezzeg tud nyerni a baloldal. Nem mindig, de nem olyan régen.
Ideig, óráig.
Példa. Igen. Na, de ha ott lehetett, akkor miért nem fogadjuk el, hogy a mostani Oroszország az nem a Szovjetunió? Ugye 45 és 56 között azért csak 11 év telt el. Tehát annyival nem lehet azt mondani, hogy ez sokkal közelebbi élmény. Hát azért nem lehet, mert ez a mostani Oroszország, ez abszolút a Szovjetunió utódjának tekinti magát, úgy is viselkedik, és egyre inkább úgy is kommunikál. És még egy dolgot ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lett Orbán Viktor rendkívül kínosan Putyin megalázott embere. Mert szerintem volt legalább két olyan pillanat az elmúlt években, amikor nagyon súlyosan megalázta őt a Putyin, és ezt szó nélkül hagyta, és ez nagyon jól mutatja, hogy az egész magyar szuverenitásvédelmi politikai szöveg az lózung, és nincs mögötte tartalom. Az egyik az 2015 februárjában volt, amikor a Putyin szokásos budapesti látogatása történt, és az Orbán Viktor mellett a magyar parlamentben a nemzetközi sajtótájékoztató alatt azt mondta a Putyin, hogy az ukránok adják fel Debaltsevét. Mindez a második minszki fegyverszünet aláírása után néhány nappal volt, amikor elvben már úgy volt, hogy nem lesz több fegyveres támadás, akkor a orosz hadsereg által támogatott szakadárok egy nagyfokú támadást indéztek, ami egyébként a háború annak a szakaszának a legvéresebb ukrán vereségét okozta.
És a második?
Igen, csak az, hogy egy NATO tagállam parlamentjében, egy NATO tagállam miniszterelnöke mellett szólítja fel megadásra az ukrán hadsereget, ez elviselhetetlen volt szerintem. A második pedig 2022. február 1-e, amikor Orbán Viktor Moszkvában van, és az az első békemisszió egyébként, azt is úgy hívták, és akkor azt mondja a Putyin szintén nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy csalással, hazugság árán léptek be a kelet-közép-európai országok a NATO-ba. És ott emelte Orbán Viktor, aki 1999 márciusában beviszi Magyarországot szintén miniszterelnöként a NATO-ba, és egy kukkat nem reagál erre.
Oké. Okay. Kanyarodjuk vissza, sem zsinór vagy sem a hibaként való apostrofálása a megszólalásának Orbán Balázsnak.
Nem tartom kizártnak, hogy még nincs eldöntve, vagy Orbán Viktor még nem döntött el a pontos sorsát Orbán Balázsnak. Ezt arra alapozom, és aki fideszessel erről beszéltem, hogy egyrészt a Fidesz jó szokása szerint azért megméri, megszondázza ezt, hogy a saját táborán belül ez mennyire hatott, mert Novák Katalin sorsát azért nagy részt azt pecsételte meg, hogy a Fidesz táborban is egy elég erős ellenérzés volt ezzel kapcsolatban. Másrészt, és ez is nagyon fontos, hogy például ez meddig marad és hogyan marad napirenden. Tehát akivel beszéltem, főként azt sérelmezte, hogy a Fidesznek végre sikerült egy olyan taktikát kitalálnia Magyar Péter ellen, hogy elkezdik őt ütni és fél naponta bombázni. Egyszer egy Fogelevelin interjúval, utána Polt Péter kikéri a mentelmi jogát, meghívják a köztévébe, közrádióba, és így tovább. És ezt most hát nem úgy zárójelbe tette, hanem így kiradírozta ez az egész ügy. És a következő napokban azt is látni fogjuk, hogy mennyi muníció van ebben az egészben. Hétfőn indul majd a parlament, ott ugye Magyar Péter nem tud felszólalni, tehát arra számíthatunk, hogy Gyurcsány Ferenc és Tóth Bertalan fogja ütni majd ezt az egész történetet, ami ki tudja, hogy mit okoz majd ebben a történetben. De hogy az, hogy egész pontosan Orbán Balázs, akkor lehet, hogy hirtelen kitalálják, hogy nincs is szükség politikai igazgatóra, maradjon az MCC élén, és így tovább, és ittenem, hogy mi lesz az ő sorsa, ezt szerintem annak szellemében fogja Orbán Viktor eldönteni, hogy meddig eszkalálódik az ügy, vagy egy-két hét múlva már másról fogunk beszélni.
Ígérem, hogy azonnal ráfordulunk erre a narratíva képzési esetőségekre is, de előtte egy picit helyezzük már azt kontextusba, hogy valójában itt Orbán Balázsnak mi a funkciója, mi a jelentősége a NER-en belül? Ugye politikai igazgatóként hivatkozunk rá, gyakorlatilag nem tudom megfoghatatlan, hogy ez mit jelent. Te például, akikkel beszélgetél forrásaiddal, hogy írják le az ő szemét? Mit mondanak, mennyire valódi a befolyása például Orbán Viktor politikai gondolkodására?
Hát a NER-nek a felépítésében az határozza meg sokszor a befolyást, meg a hatalmat, hogy ki milyen közel van Orbán Viktorhoz. Ugye van egy ilyen furcsaság, hogy nem a közjogi tisztség, hanem az, hogy hányszor lehet kontaktálni a miniszterelnökkel. És én azért beszéltem az elmúlt években, vagy hónapokban olyan fideszes politikussal, aki azért olyan hangnemben beszélt Orbán Balázs funkciójáról, hogy milyen jól kitalálta magának ezt a posztot, mert tulajdonképpen ott van a miniszterelnök közelében, ideológiai szempontból és tanácsadási szempontból nagyon sokszor hat is rá, és kontaktálhat vele, viszont nem kell szenvednie adminisztrációval, minisztériummal, meg egyéb olyan ügyekkel, amelyekkel az összes többi miniszternek van ilyesfajta gondja. Tehát a Fideszen belül azért az, hogy egy ilyen jó pozíciót kitalált és megnyert magának, azt azért kísérte némi ellenérzés. Hogy pontosan mit takar ez az egész politikai igazgatói funkció, ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy Orbán Balázsnak, aztán a Bálint érintette, egy ilyen fideszes, konzervatív, jobboldali szellemi erőteret kellett létrehoznia, és ehhez kapta az erőforrásokat. Az, hogy Orbán Viktor közelébe is lehet, az, hogy az MCC-hez hát nem pénzparipát fegyvert, hanem még ennek a sokszorosát megkapta, a közszolgálati egyetem, az amerikai befolyás, és így tovább. Tehát mind olyan funkciókat kapott, amely ennek a szellemi erőtérképzésnek az eleme. Tehát az, hogy ő politikai igazgató, ez nem jár egy olyasfajta befolyással, hogy ő bárkit utasíthatna, kérhetne, de olyan informális befolyással jár, hogy tudják azt mindenki, akivel beszél, hogy valójában Orbán Viktor egyik magyar hangja.
Kérlek, Bálint, akkor csatlakozz rá, és arra is tér ki, kérlek, hogy van annak jelentősége, például Schmidt Mária, aki szintén egy ilyen fontos think tanker a Orbáni birodalmon belül, a Telex kérdésére válaszol, és próbál hát valami fajta finoman kritikusan jelezni, hogy valószínűleg azért nem úgy van az, ahogy azt Orbán Balázs állította. Ez a Fideszen belüli torzsalkodásnak egy ilyen nagyon finom, mikroszkopikus megnyilvánulása. Kell ennek jelentőséget tulajdonítanunk, vagy sem?
Szóval az a fő funkciója, azt mondtam Orbán Balázsnak, az ötdimenziós háború előkészítésén, meg azzal, hogy ő adja oda a könyveket Orbán Viktornak a nyári szabadságon, és így ilyen dobozba kiveszi, mint a Mikulásnak az ajándékát, most visszatérve, hogy amikor az ember bemegy a Libri nevezetű egyébként könyvesboltba, ami szintén az MCC tulajdona, és ránéz bármilyen történelem, politika, filozófia részlegre, akkor az MCC-nek a különböző jobb, rosszabb és borzalmasabb könyveit látja elsőként, és semmi mást, vagy amikor vagy a többi, ami van, az már csak ilyen vannak így rejtve így a különböző MCC kiadványok között, van között, de jó is természetesen, de azt, hogy akar egy olyan fajta tudási, vagy olyan fajta hegemóniát létrehozni, amire egyébként, és ez is egy érdekes dolog, hogy az Orbán rendszernek vannak ilyen történeti részei, 16-17-ig nem is volt igény, szóval az a fajta ilyen értelmiség, ellenség volt, hogy jó van, mehetek a professzor Batthyány körre, jó van, oké, oda mehetek, aztán majd kit érdekeltek, mert majd mondjátok el, majd nem tudom, egymásnak a különböző izébe újságítékba, és volt itt egy váltás, hogy ezt a fajta tudást, ami itt felhalmozódott így a, nem tudom, az Orbán rendszerbe, ezt egyrészt kivinni külföldre, mert az a befolyásszerzés, amikor összeülnek a, ezek a jelzőt lenyeltem a különböző helyeken, és akkor öltönyben beszélgetnek arról, hogy mi a szuverenitásvédelem, és igazából milyen jó igazából Moszkvához közelebb kerülni, mint a vók világhoz. Ezt öltönyben lehet Brüsszelbe, meg lehet csinálni ugyanek a lerakatát a Amerikába, ugye ugyanilyen think tankként működni, ezek csak think tankek, hát itt professzorok vannak, és tehát miért mi csoda, hát csak beszélgetünk a jövőről, hát itt mindenkinek van véleménye arról, hogy milyen posztmodern világban élünk, a nyugati befolyás milyen rossz, milyen jó lenne inkább egy ilyen szuverén orosz enklávéba lenni, mert körülbelül ez egyébként a termék, és ez be van egy ilyen, ebbe a tweedzakós világba csomagolva, és az a különleges Orbán Balázs, hogy ő tényleg el tudja magát úgy adni, hogy ő egy komoly tudós ember, hát hiszen már a migrációs kutatóban is ő volt a vezetője annak, és Orbán Viktor szemben ez szüksége van, hogy legyen egy ilyen szellemi, ilyen társa, vagy egy ilyen közösen van az öt dimenzióról való beszélgetésben, és bocs, amit mondtál, és hogy vászok el, hogy mi a sejem zsinó, vagy nem sejem zsinó. Itt ültünk valamilyen módon, amikor talán a Péterrel, amikor volt az a videója az Orbánnak, amikor a Karmelitában elmondta, hogy akkor majd megrendszabályozza majd a Novák Katalint egy jó erős alkotmánymódosítással, és akkor szerintem kicsit felemelt ezt az egész ügyet, de ugye az is, hogy az akkor sem volt ügy. Szerintem minél több időt tartja Orbán Balázst ebbe a limbo állapotba, az annál rosszabb a Fidesznek. Tehát, hogy Orbán Viktornak az elsődleges reakciója annak kellett volna lennie, hogy akkor oké, szia Balázs, aki 56-ot sérti, az akkor én nekünk közöttünk nincsen, majd menjél le bóckodni a nem tudom, brüsszeli MCC központba, de itt nincsen, mert egyszerűen akkora támadás feladatot adsz a többieknek, amit nem lehet a mi bázisunknak adni, mert már ugye most, és kezd szűkülni a bázis. És a bázis, hogyha olyan kérdések, amik ilyen ideológiai kérdések kezdik már megtörni, az már nagyon-nagyon nem jó jel. Ahelyett, hogy ez történt volna, még történhet, szóval ez megtörténhet, ahelyett ebből tartja, hogy most hát hiba volt, azért megfedlek, meg azért jössz majd a Corbyn közül velem harcolni, de ott van. És mondom még egyszer, 23-a az itt van nem is olyan sokára, és hogyha lehet annak, lehet újra adni egy 23-ának például egy ellenzéki oldalról politikai töltetet, hogy ezek az emberek ne legyenek olyan közhatalmi helyzetben, amikor a köztársaságunknak az alapeszményét kérdőjelezik meg, ami benne van az alaptörvénynek a elővetésébe, bocsánat, mert ugye a preambulum az egy csúnya szó volt már, az elővetésbe ad le van írva, vagy miből ered az Orbáni szuverenitásnak a, nem tudom, a talaja. Hát ezt figyelj, ameddig fent van a pályán, addig lehet őt revolverezni.
De egy kérdés, hogy a fideszes bázis, hogy mennyire értesült erről a dologról, azt nem tudjuk, és még maguk sem tudjuk.
Azt láttuk annó a Novák ügynél, hogy aminek van ilyen érzelmi húrja, az így végigmegy a magyar nyilvánosságban. Hiába van, nem tudom, hiába a Mandineren éppen, nem tudom, 3x3-asok védik a szuverenitást, meg hiába van, nem tudom, micsoda különböző dolgokon, azért végigmegy. És aki akarja, azt meghallja, és aki azt látja, hogy ez az ember ilyeneket mond, mondom még egyszer, nézzétek meg ezt az egésznek a hangulatát, hogy Kohár Mátyás egy ilyen, tényleg kigombolt ilyen ingbe, ilyen kék, zakós, így mondja, osztja az észt, mint hogyha minden rendben lenne ebben az országban. Bocsánat, nekik rendben is van, de ezt sugalni, hát...
Török Gábor ugye azt mondta, vagy azt írta igazából a Facebookon, hogy az év politikai, legnagyobb politikai hibája a kijelentés. Túlzó állítás, pontos állítás, hogyan értékeled ezt, Péter?
Szerintem tényleg az év politikai hibája, mert annyira blőd baromság, és annyira idegesítő, és annyira sok ember tud nagyon felháborítani, teljesen fölöslegesen.
Csak akkor mit mond el, bocsa, politikai klímánknak a helyzetéről az, hogy ez a legnagyobb hiba, miközben ezen a nyáron is egyébként hány műtét maradt el a nem tudom, klimatizált helyiségek hiánya miatt, az orvos hiány miatt, hogy az iskolákban nem tudják megoldani a mobiltelefon elvételét, de lassan már egyébként a okostáblával sem tudnak égőt cserélni, tehát hogy mondjam, nem lehet, hogy a politikáról való gondolkodásunkat kéne egy kicsit áthúzalozni, hogyha tényleg ez most a legnagyobb hiba?
Belemennék egy kis definíciós hülyeskedésbe veled.
Bármikor.
Nem a legnagyobb politikai probléma, hanem a legnagyobb politikai hiba. Tehát itt úgy olyan értelembe vett hiba, hogy valamit úgy elrontani, hogy egyébként semmi okod nem volt arra, hogy ekkorát rontsál. az, hogy nem tud egy kormány megbirkózni az egészségügyi ellátással, az egy hatalmas politikai probléma, és természetesen nem mérhető egy locsogáshoz a Mandiner kamerái előtt.
És bocs, azért, bocs, politikai hiba, és kérdezem tőled, Szabolcs, azért, mert a jobboldali emlékezetpolitika fundamentumát kérdőjeleztem a kijelentés, vagy azért, majd te is utaltál, hogy itt most volt egy narratív építkezés, pont egy nappal előtte jött ki ugye az az interjúja Magyar Péter ex-barátnőjének, amelyben súlyosnak vélt állításokat fogalmazott meg Magyar Péter működésével kapcsolatban, és hát nyilvánvalóan ez gyakorlatilag kitörölte most ezt az interjút és ennek az utóhatását a magyar nyilvánosságból. Ez is súlyos hiba, vagy a maga értékén véve?
Leegyszerűsítem ezt, bár sosem jó elemzőket elemezni, de valójában azért beszélhetünk eddigi legnagyobb hibáról, mert a magyar politikai életnek a középpontja, origója, indexe, bárhogy nevezhetjük, Orbán Viktor. És az van, hogy Orbán Viktorhoz, hogyha közelálló hibázik, minél közelebb van valaki, minél inkább az ő politikai stílusát, politikai ideológiáját és így tovább testesíti meg, annál nagyobb ez a hiba. Tehát, hogy itt most, hogyha arról beszélünk, és hogy Orbán Balázsnak a leváltása, elküldése, ez persze egy mozdulat, de ne felejtsük el, hogy így kidob egy megint csak sok éves munkát Orbán Viktor maga körül, kidobja a most úgy tűnik, hogy éppen új vezércsillagnak számító gazdasági semlegesség és konnektivitás és így tovább ideológiát, amit egyébként Orbán Balázs fogalmazott meg a Huszárvágás című könyvében. Tehát hogyha például a Novák üggyel hasonlítjuk össze, persze Novák Katalin is hibázott egy nagyot, aminek ez lett a következménye, hogy lemondott, perle kellett mondania, de a távolsága mondjuk az Origótól, Orbán Viktortól, az azért messzebb volt. Ki tud Orbán Balázsnál nagyobbat hibázni ebben az országban? Orbán Viktor tud maga, hogyha az ő szájával hangzik el ilyesmi. Tehát ebből a szempontból, csatlakozva a Péterhez, persze nagyon nagy probléma, hogy mi van a MÁV-ban, egészségügyben és így tovább, de politikai hiba nyilván attól függ, hogy a politika középpontjában lévő ember és a körülötte lévők elkövetnek-e hibát.
És azért tegyük hozzá, hogy amióta volt, ugye ez is a 444-ről indult ez az ügy, tehát hogy amikor februárban indult a 444-ről a Kaufmann Balázs cikkével a kegyelmi ügy, és ugye most eltelt, most már szeptember vége van, azóta nem volt olyan egybefüggő három nap, amikor a Fidesz vissza tudta volna venni a politikai napirendnek az alakítását. Ez példátlan, hát szóval ilyen sose volt. És hogyha most nem lenne ellenfél, nem lenne a politikai napirendet alakító valaki, akkor ez a hír szerintem, hát szerintem eldöcögne. Akkor sem lenne jó, de eldöcögne. De mi egy volt már a kegyelmi, hogy ott valaki hibázott, és jött ez, szerintem teljesen másképp döcög ez, hogyha ebben a kontextusban, vagy még egy gondolat. Mindenki megpróbálta azt a, vagy az ellenzéknek, vagy az előző ellenzék megpróbálta azt bemutatni, ezt, amit beszélünk, ez a kognitív diszonanciát, hogy hogy lehet az, hogy az 56 hőseként ott vagyunk egyébként minden évben ide-oda Putyin és Budapest, illetve békemisszió, de nem tudott igazából fogást találni rajta. Ez az egy mondat, ez bemutatta ezt a fajta, tehát rámutatott erre a hazugságra. És ez kinyitotta ezt a dobozt, mert nem volt eddig kinyitva. Hiába mondta mindenki, hogy hát nézzétek meg, ruszkik haza, tehát micsoda, jó, oké, ruszkik haza, nem érdekes, jöjjön ide az olcsó gáz, de amikor a legbelsőbb, mondom még egyszer, ilyen arhetipikus élményünk, ami 56-hoz kapcsolódik, az kérdőjeleződik meg, az teljesen más. Teljesen más, mondjuk, hogy milyen fel a geopolitikai helyzet. És ennek az árulása történik, és bárki, aki él ebben az országban, és mondjuk járt mondjuk háromnál több általános iskolai osztályba, az szembesült az első osztályával abban, hogy mi a 56 Magyarország számára.
Hadd kérdezek valamit, ugye amikor a kegyelmi botrány kirobbant, akkor nagyon sok elemző volt, és igazából azóta is szerintem ez egy dilemma, hogy Orbán Viktor helyesen tette, vagy ez egy stratégiai, taktikai hiba volt, hogy a maga szintjére emelte a Novák Katalin kérdését. Van, aki azt mondja, hogy igazából, ha ki tudnak várni, jött volna a hétvége, erült volna ez a botrány is úgy, mint minden más. Fideszesek azt mondják, hogy nem, pontosan látták a mérésekből, pontosan látták a számokból, hogy eljut a társadalom olyan mérétegeig, amelyek a számukra nagyon fontosak. A jelen pillanatban úgy, hogy jövő szombaton Magyar Péternek van bejelentve a tüntetés október 5-ére az MTV épülete elé. Október 23-án nyilvánvalóan erődemonstrációt kell tartani. Ezzel most gyakorlatilag nagyon komoly gyúanyagot adtak az ellenzék is kifejezetten Magyar Péter kezébe. Szóval Orbán Balázs kijelentése az igazi politikai hiba, vagy az, hogy ezt most Orbán Viktor kezelni kívánja? Szabolcs.
Én onnan kezdem, vagy onnan közelítem meg, hogy az ellenzéken mi múlik, meg nagyon sok múlik. Tehát, hogy teljesen más az a helyzet, amiben Novák Katalin követte el ezt a hibát, és ott azért mondhattuk, mert azzal, hogy Orbán Viktor megszólalt, mindenkinek a politikai nyilvánosságnak a térképére felhelyezte ezt az ellenzék. Egyébként ott is a Novák ügyre rámozdult, tehát a Momentum is, meg a DK is rámozdult, de igazán ez akkor lett nagy ügy, amikor Orbán Viktor beszállt. Mm. Itt most annyiban más a helyzet, hogy tényleg itt van egy nagy ellenzéki párt, Magyar Péter, aki rögtön rámozdult erre a témára, és ez lesz az érdekes, hogy Magyar Péternek a nagy sztoria, vagy a nagy narratívája, az ugye az állam nem működik narratíva. Ezt nyár óta építi az egészségügyben, vonaton, és így tovább. És az árvíz idején is ezt használta, hogy akkor sem volt minden rendben szerinte. Na most ezt hogyan tudja beépíteni az ő nagy narratívájába, és hát azzal, hogy ő folyamatosan egészségügyi válságról, politikai válságról, morális válságról, és így tovább beszél, így az ő nagy történetébe ez tulajdonképpen egy beilleszthető elem. És ez igazából veszélyes a Fidesz számára, és itt jön az, hogy valójában az, hogy Orbán Viktor mikor, meg hogy szólalt meg, kevesebb mozgástere van elvágni ezt az ügyet. Tehát az igazából a meglepő, vagy az első, hogy csütörtökön miért azt a stratégiát, vagy taktikát választotta Orbán Balázs is, a Mandiner is, és így tovább, hogy elkezdenek visszatámadni, háborúpártizni, és miért nem próbálták csírájában valahogy elfojtani ezt az egész ügyet.
Két dolog. Az egyik az, hogy egyik legszomorúbb dolog, a legszomorúbb történet szerintem Magyarország történelmében az 57. május 1-i nagy demonstrációja a hatalomnak, hogy minden rendben van, és igazából a béke újra Magyarországra, a béke galamb újra itt repül fölöttünk. Ez az Orbán Balázsi szöveg. Ugyanez volt 57. május 1-ében, hogy a béke mennyibe fontos, és hogy legalább akkor most akkor nyugalom van, és akkor nem fognak senki nem fog meghalni, kivéve akik aztán már kivégeznek utána a börtönbe, de most zárója bezárva. Teljesen más, magamat használva, új fejezet van szerintem a magyar politikában, és teljesen más az a fajta reakció, ami most lehet egy ilyen helyzetre, mint ami lehetett volna akár egy évvel ezelőtt is. Ha képes arra az ellenzék, vagy Magyar Péter, hogy visszavegye ezt a magyarság tudatot például, amit mindig mondtál Marci az elején, hogy a jobb oldal teljesen elfoglalta 56-ot, és teljesen magáévá tette, hogy azért nem csak jobb oldali emberek voltak benne, sőt, hanem baloldaliak is, meg liberálisok is, meg kommunisták is, tehát hogy sok minden volt, de ők teljesen kidúgozták a saját maguk részére, ha ezt vissza lehet venni, és azt mondani, hogy figyeljetek, ide fideszesek, fideszes szavazók, a főnökeitek nem tudom, mit csinálnak, nagyon fura dolgokat mondanak, lehet, hogy valami történt velük, de ti, hát itt vagytok velünk. Mi egy ország vagyunk, jobboldali, baloldali, liberális, kommunista, együtt lépünk fel azért, hogy akik meghaltak ebben a forradalomban miattunk, vagy nekünk, az értünk, azoknak az emlékét továbbra is őrizzük. Legyen az valaki, aki csak kommunistaként, vagy aki akár jobboldali emberként halt meg ebben a forradalomban. Itt van egy óriási lehetőség, és hogyha ott az történik, mint ami történt annó Debrecenben, hogy a magyar zászlók erdeje lépett fel az ellenzéki színpadra, és lehet ezt újra visszahozni, ott van egy ugyanilyen politikai kitörés. Ezért mondom, hogyha nem, ha marad Orbán Balázs 23-áig, akkor ott van a tétje 23-ának. Nem kell semmit csinálni. Azt mondja, igen, Orbán Balázs nem lehet közhivatalba. Ezért gyertek oda, nem tudom, a Kossuth térre, vagy a Corbyn közbe, vagy ahol az emberek akarják, ahol a forradalomnak a színhelyé voltak, és gyertek is mondjuk ezt meg. Szóval ez egy tét lehet.
Péter?
Egyrészt egy azért fontos különbség a Novák ügy és a Orbán Balázs ügy között. Szerintem, hogy a Novák Katalin tett valamit, aláírt valamit, a Orbán Balázs meg baromságokat locsogott. Lehet, hogy ezt is mérlegeli a miniszterelnök, hogy ez egyébként mennyire számít. Nem tudjuk, hogy egyébként eldöntötte már, hogy mi lesz, vagy beszéltünk arról, hogy valószínűleg még nem döntött el, majd egyszerre megdorgálta, és egy kicsit meg is védte. Azt se kizárt egyébként, hogy úgy döntenek, hogy jó, ugráljon ezen az ellenzék most ebben az őszi szezonban, üssétek a szemüvegest. A srácnak egyébként nincsen olyan nagy beágyazottsága, hogy ez eddig a botrányik szerintem a lettvai közvéleménykutatás, akkor itt az ismertségi szám az rendkívül alacsony lett volna, nem miniszter, nincs a Fideszben vezető tisztsége, alapvetően egy ilyen...
Hát Orbán politikai gondolkodásáért felel.
Hát jó, de ez a mondat, ez azért nem egy közszájon forgó gondolat. Tehát nem egy olyan, mint a Szijjártó Péter, aki 14 éve minden nap lehet látni. Valódi funkciója az, hogy ő egy ilyen bölcsész pápa, aki a MCC-n keresztül az akadémiai világ kiválasztottjainak tud adni egy olyan fizetést, amit el se tudnak képzelni egyébként az állami szféra, vagy a közalapítványi szféra más egyetemein, ráadásul kevesebb felelősséggel, hiszen ez nem egy hivatalos diplomátadó képzés. Plusz van egy olyan feladata, amiről a Bálint is beszélt, hogy adja el Nyugaton meg Amerikában PR szempontból azt, hogy amit az Orbán csinál, az egy érték alapú kortárs posztmodern politikai valami, és nem egy családi biznisz. Olyan nagy kár nem lesz, hogyha mondjuk 25 elejére fel kell áldozni, pont azért, mert nincsen olyan pozíciókban, és még lehet, hogy van olyan fideszes logika, azt mondja, hogy ha most ebbe a fél évben rááldozza az energiát, akkor addig sem, és védve van egy csomó más ember, meg a családi biznisz.
Záró kérdés, és kérlek, hogy akkor ebbe sűrítsétek be az összes egyéb meglévő gondolatokat. Szerintem két dolog mozgatja alapvetően most a fantáziáját az ügyet követő érdeklődőknek. Az egyik, hogy mi lesz az a jel szerintetek, amikortól azt lehet mondani, hogy ennek az ügynek hasonló hatása lehet a hatalomra, mint a kegyelmi botránynak volt. Szerintetek mire kell figyelni, aki ezt akarja kutatni, hogy mikortól számít ez egy olyan súlyú jelentőség ügynek, amiben jelentősebb átrendeződés várható hatalmon belül? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy ellenzékként alapvetően a legtöbbször már evidenciaként veszük, hogy az a Tisza pártot jelöli, de hát azért itt vannak még további ellenzéki pártok, vannak parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki pártok. Jelenthet-e ez bárkinek érdemben lehetőséget arra, hogy újra pozícionálja magát, pozíciót fogjon a Fidesz-szel szemben, tehát a nem Tisza párti ellenzék hogyan fogja tudni használni szerintetek ezt a helyzetet, ha tudja egyáltalán, és akkor elsőként Szabolcs.
Hogyha ilyen egyéb következményeit nézzük, mert abban nagyjából egyetértettünk, hogy Orbán Balázs sorsa, meg az, hogy egész pontosan milyen pozícióban lesz egy hét múlva, egy hónap múlva, és így tovább, az még nem dőlt el. Lehet a Fideszre nézve egy olyan következménye, hogy amit Peti említett, hogy Köcsén azt mondta Orbán Viktor, hogy új helyzet van, itt újfajta politika, újfajta kommunikáció kell, és így tovább. És amennyire én tudom, ennek a megfejtése az lett volna, hogy egy picit decentralizáltabb legyen a történet. Mindenki próbáljon meg beleállni bátrabban a vitába, és így tovább. Na most, ha azt látják így a nulladik kilométer kőnél, hogy a politikai, a rutinos politikai igazgató hazai pályán egy ekkora vihart tud kavarni, akkor hát kíváncsi leszek, hogy ebben az egész fideszes közegben mekkora bátorság lesz itt 2026-ig, hogy ők maguk eltérjenek mondjuk a központi kommunikációs irányelvektől, és a saját pályájukon mondjanak valami mást is. Ez a Fideszen belüli következmény. Ellenzéken belül pedig az lesz a nagy kérdés, hogy ha Orbán Balázs marad, ha nem marad, meddig marad, és így tovább, valójában miről akar beszélni Magyar Péter, miről akarnak a többiek beszélni, mert az, hogy itt egy hiba történt, és vissza lehet szerezni, amit Magyar Péter el is kezdett, nagyon sok nemzeti jelképet a Fidesztől, ez kulcsfontosságú, de közben azt is mérlegelnie kell Magyar Péternek, hogy az egyéb témáktól elveszi ez az energiát, a levegőt, az érdeklődést. Tehát persze lesznek tüntetések, lehet Orbán Balázs ellen tüntetni, de hát valójában azért Magyar Péter azért lépett színre, mert se Orbán, se Gyurcsány egy egész rendszert akar eltakarítani, nem működik az állam, oktatás, egészségügy, közlekedés romokban, és így tovább, és így tovább. És hogyha sokáig Orbán Balázsról, meg erről a beszédről, vagy kijelentésről van szó, az lehet, hogy az ő terveit gyengíteni fogja. Tehát itt ezeket kell mérlegelni a különböző szereplőknek.
Péter.
Mi lett a következménye? Hát nézzük majd meg a novemberi közvéleménykutatásokat. Szerintem az a legjobb mércéje, hogy van-e következménye. És hogy a Tiszán túli ellenzék mit tud ebből profitálni, hát az elmúlt években láttunk egy csomó zicsert, amit kihagytak. most valahogy nehéz felvennem azt a empatikus jelmezt, hogy így elképzeljem, hogy esetleg egy milyen frappáns megoldásokkal jöhetnek elő. Az a baj, hogy most már annyira nyomasztó a Tisza fölénye a felmérések szerint, hogy igazából egyetlen egy kérdés van számukra. Ugyanazt mondják, és ugyanazt követelik, mint a Tisza, de akkor hol az identitásuk, és hogyan vetetik észre magukat, vagy pedig valami tök mást kitalálnak, de az hogyan lesz érdekesebb, meg népszerűbb, mint amit a Tisza mond. És szerintem minden következő időszaknak a kérdéseiben ez lesz a nagy dilemma a parlamenti ellenzék számára.
Bálint.
De nekem semmi kétségem nincs, hogy Gyurcsány Ferenc hétfőn ordani fog ebben az ügyben, és szagatni fogja a ruháját, hogy Orbán Balázs elárult a Nagy Imre emlékét, egyébként elárulta, és, de ugye ez mindig a jó recept, hogyha majd Gyurcsány Ferenc beszáll ebbe a játékba, akkor megint egy másik vágányra tud ezt terelődni, ha valóban van még annyi ereje Gyurcsány Ferenc, hogy bármit is tereljen bárhova. Ez egyik. A második az az, hogy kizárólag azon múlik ez, hogy mennyig lehet napirenden tartani ezt az ellenzék, az Tisza párt részéről, ha tudja ezt napirenden tartani továbbra is. Ugye ne felejtsük el, hogy Orbán Balást küldte rá Orbán Viktor Magyar Péterre, megint ez állandóan ez vicc, Magyar Péterre, kihívta, nem tudom, vitatkozni, miközben volt az árvíz, egy olyan valaki, akinek semmifajta választott tisztsége nem volt, és mégis rábízta Orbánt, hogy ő intézze el, ő legyen akkor, aki majd helyre rakja, és ugye kétszer vagy háromszor hívta ki, és aztán nem vitázta. Lesz,
kihívja-e újra Orbán Balázs Magyar
hát, Péter? Ja, hát, hogy igen, és van még egy dolog, ami a Novák Katalinhoz, csak azt nem akarom mondani, hogy senki nem egyből kért bocsánatot. Ha lett volna egy bocsánatkérés Novák Katalinnál reggel, szombat reggel, ugye mert pénteken volt, szombat reggel a Karmelitába, vagy a Sándor Palotába kisírt szemmel elmondja, hogy ez borzasztó, és nagyon megbánta, és elnézést, és tényleg bocsánat, szerintem teljesen más lett volna a megítélése, és a mérésekben is más lett volna. Ugyanez Orbán Balázs, nem bocsánatot kért, egyből ment, hogy a présember, a háborús párti, nem tudom, Amerika, hosszabbítsuk meg Bicskéig, és ez a gondolkodás, ez is a hübrisznek a része, hogy nem a tankönyvet követik, hanem a főnöktől eltanult régi refeszeket.
Hát eddig ez működött, akkor ezt mondod ezzel, hogy gyakorlatilag a meghosszabbítani Bicskéig logikának leáldozott?
Hát most figyelj, nem volt még soha olyan az elmúlt 14 évben, hogy egymással pariba lett volna két erő. Nem volt ilyen. És a Fidesznek, amit mondtatok, át kellett állítani magát, hogy akkor legyen decentralizált a kommunikációja. Micsoda? Így egy pedig persze a másik. Eddig érted, minden Rogán Antalon keresztül ment. Ja, most legyen decentralizálva. Ez nem így működik. Ezek már érted. 14 éve hatalomban lévő kicsit már berózsasodott.
Csak egy példát mondok ehhez. Hát Lázár Jánosnak az a kijelentése, hogy akinek amennyie van, vagy négy
annyit ér, amennyie van. Igen.
Tehát az egy szintén súlyos mondat, amivel politikai károkat lehet okozni a saját családnak, de akkor nem hallottunk Orbán Viktortól semmilyet, hogy hát ez egy félreérthető mondat volt, és hibázott Lázár János, mert akkor éppen a Fidesz tényleg kétharmaddal azt csinált, amit akart.
És most záró gondolat, és ahhoz sem voltunk hozzászokva, hogy vannak ennyire az emlékezett politikát meghatározó kérdések, amivel lehet politikát csinálni. Ezt, hogy erről sem beszéltünk soha, tehát hogy 56 az, amiből beszélgettünk itt 2024 végén, hogy ebből lehet akár politikai tőkét kovácsolni. Hát igen, más világ van. És szerintem a Fidesz még egyelőre ezt még csak keresgéli. Szerintem Orbán Viktor érzi, de a többiek alatta még az ötdimenziós vitában vannak a transgenderről, aztán meg ez történik velük.
Ruf Bálint, Magyari Péter és Dúl Szabolcs, köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, gyertek majd máskor is. Természetesen kerestük magát Orbán Balást is, hogy szólalja meg a műsorban, szerettük volna, hogy ha akár csak online is, hiszen jelenleg, ha jól tudjuk, akkor Macedóniában tartózkodik, szóval, hogyha meg tud szólalni, és valamilyen módon kommentálja ezeket ezt a hírt, ami megjelent vele kapcsolatban, illetve hát valamilyen módon válaszol ezzel kapcsolatban a fölmerülő kérdésekre, sajnos az interjú kérelmünket nem fogadta, de a későbbiekben rendelkezésünkre áll, akkor biztosítjuk számára a műsoridőt, hiszen számos kérdés fölmerül a nyilatkozattal, annak utóéletével kapcsolatosan. Mielőtt zárnám a mostani műsorunkat, egy gyors szolgálati közlemény nagy örömünkre szolgál, hogy a korábbi nagy sikerű Telexes podcast szerzői közül az egyik, Janecskó Kata, a Partizán Indi True Crime podcastot, ez lesz az Eltűntek, amelyet Janecskó Kata Sebestyén Csabával közösen készít, hamarosan debütál majd a Partizán podcast platformjain. Most ebből következik egy rövid ízelítő, én pedig ezzel is búcsúzom tőletek. Munkatársainőben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.
És akkor ő mondta, hogy á, anyu, nem visznek el engem, én tudok karatéjozni, de majd én jól lekaratéjozzam őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Niki és Tamás. Két eltűnt gyerek, két megrendült család, két örökre megváltozott közösség.
Két józan észre nehezen felfogható bűnügy, amikre a rendőrség, a társadalom és a hozzátartozók máig keresik a válaszokat. Hamarosan jelentkező új True Crime podcastunk az Eltűntek rendkívül alaposan és körültekintően mutatja be Niki és Tamás történetét.
Miért történik meg valami, aminek nem lenne szabad megtörténnie? Hogyan fogadjuk el az elfogadhatatlan?
Miattam nem merik kiengedni a gyerekeket az utcára, hogy elvettem az ő gyerekeiknek a gyerekkorát.
Ki mit tesz a sebek begyógyításáért? És mi fáj jobban, a sajnálat vagy a közöny?
Ugye itt van egy képviselő úr, és az volt a válasz, hogy nem képzeli uram, hogy minden csavargó, tekergő gyereknek a szüleinek segítünk.
Olyan, mintha elkerülnének bennünket, és azért egy borzasztó érzés.
Niki és Tamás eltűntek.
Én Sebestyén Csaba vagyok.
Én Janecskó Kata, a szerepjátékos gyilkosság készítőitől most itt az új True Crime Podcast. Eltűntek.
Hamarosan a Partizánon.